Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Szeretettel köszöntelek, kedves hallgató, Babik Edit vagyok, és a mai műsorban egy szigligeti kirándulásra hívlak benneteket a Villa Kabalába. Igen, jól hallottátok, Kabalának hívják ezt a kis romantikus helyet, amelyről ma beszélgetünk, és szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy szinte mindannyiunknak volt, vagy van az életében egy kabalája. Egy tárgy, ami velünk kell, hogy legyen, vagy egy olyan mozdulat, amit meg kell ismételni ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Például, hogy sikerüljön egy vizsga, vagy csak egészen egyszerűen azért, hogy jól menjenek a dolgaink. A mai műsorban Fölföldi Pétert az ő kabalájáról kérdezem, a Szigligeten lévő Villa Kabaláról. Szia Péter, köszönöm, hogy ma egy hosszú utat tettél meg, hogy a vendégem lehess. Szeretettel köszöntelek.
Szia, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, valóban igazad van, most már lassan 10. éve ez az én és a mi kabalánk, amit ott megvalósíthattunk Szigligeten. Egy 6 szobás kis panzió és egy pici kis kifinomult konyhával rendelkező étterem formájában.
És jól mondtam, hogy ez egy nagyon bájos, nagyon romantikus kis hely, és hogy egy picit még jobban beavassuk a hallgatókat, hogy hogy is néz ki a Villa Kabala, illetve onnan a kilátás. Tedd már meg, hogy leírod, te most érkeztél Szigligetről, szóval, hogyha odaállsz a nappali ablakába, akkor mit látsz onnan?
Szoktam mindig mondani a többieknek is, illetve abszolút vidéki, lelkületű helyi gyermekként azt érzem, 9-10 év után is, hogy reggel, amikor kinyitom a bejárati ajtót, és kinézhetek azon a gyönyörű ablakon, ami ott van a kis nappalinkban. Minden nap más arcát mutatja a Balaton, a fények, a felhők, és abszolút meghatározó ez az ember mindennapjaiba, hogy ezt átélheti. Valóban nagyon szép, van 2 kis domb szemben, a királyné szoknyája, illetve a Rókarántó hegy, aminek a Szent Háromsáv kápolna van a tetején, ami egy olyan lelkületet ad annak a környezetnek, ami abszolút egyedülálló.
Azt mondtad előbb, vagy besződted a gondolataidba, hogy vidéki gyerekként balatoni gyerek voltál?
Én 100%-ban balatoni születésű, Badacsonyban nevelkedő gyerek vagyok, igen.
És akkor hogy indult el a te karriered? Mondjuk egyébként a balatoni gyerekeknél az nem ritka, hogy ők a nyarat, a hétvégét a vendéglátásban töltik, különösen nyáron, főszezonban.
Abszolút nem ritka. Az én édesapám 25-30 éve borral foglalkozik, ő volt a Szeremlei Hubának a fő borásza, úgyhogy én 10 éves gyerekként már a szőlőben kezdtem, és mint ahogy ez akkor jellemző volt, a pici vendéglátás az már ment ott a badacsonyi kis apartmanokban, úgyhogy mi is cimmerferisztettünk akkor már, úgyhogy tulajdonképpen vendégek között nőttünk már fel. Természetesen egy picit azért az már átalakult, de hogy gyerekként már majdnem cumis üvegből szívtuk mi ezt a vendéglátás történetet.
Az meg is fogalmazódott benned, hogy itt szeretnéd majd a jövődet elképzelni, vagy akkor még teljesen más, mondjuk a csajokon kívül, meg a Balatonon kívül teljesen más foglalkoztatott?
Hát összetudtuk azért a kettőt fűzni, úgyhogy nem kellett minket akkor sem félteni, de abszolút egyértelmű volt az, hogy nekem a gondolatiságomból adódóan, a lelkületemből adódóan mindenképpen vidék és az otthon lesz az, ami a végső cél. Természetesen be kellett járni egy olyan utat, ami ezt megágyazta, mivel külföldön éltem, dolgoztam német, illetve angol nyelvterületen is egy pár évet, majd utána pedig Budapesten üzemeltettem egy éttermet, és onnan költöztem végül haza.
Akkor azt már tudjuk, hogy mi volt a cél, a Villa Kabala, de ki volt az, aki téged visszahívott ide, vagy hogyan jött ez a lehetőség az életedben?
Ez egy teljesen véletlen dolog volt, ugye a Petrával ketten üzemeltetjük jelen pillanatban is ezt, és álmodtuk meg a Villa Kabalát. Terjék Petrának hívják, és mi Budapesten ismerkedtünk meg, és közösen költöztünk tulajdonképpen haza az én környezetembe, az én környékemre egy családlátogatás során teljesen véletlenül felmentünk oda a villához. Én ismertem már ezt az épületet. Ez egy ikonikus épület Szigligeten, az önkormányzati tulajdonban lévő Farkas villának ismerték az emberek. Tulajdonképpen ugye ez egy régi művészház, ahova mi beköltözhettünk, és mi a vendéglátással foglalkozhatunk. És az egyik barátom, a név is igazából innen jött, már régóta rágta a fülem, hogy költözzek végre haza. És ugye mivel én Budapesten csináltam az éttermet, kialakult életem volt, ezért még nem láttam magam előtt, hogy ilyen hamar haza fogok jönni. És mindig ő mondta, hogy jöjjek végre haza, hogy legyen kivel sörözni, és nyilván majd itt is megcsináljuk a szerencsénket, és ez lesz majd a mi kabalánk, és tulajdonképpen a név is innen jött.
Farkas István festőművésznek ez tulajdonképpen a műterme volt?
Abszolút. Amit mi ilyen kis nappaliként hívunk, az volt az alkotó tere, és tulajdonképpen ez a 30-as évek derekán épült, és ez volt az ő hétvégi háza. Nagyon-nagyon sok időt nem töltött, ott van több képe, ami ott született, és ott alkotta meg, de ugye mivel holokauszt áldozata lett, ezért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy sok időt töltsön ott a Szigligeten a házban.
Hát ugye eleve egy műterem sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ott egy éttermet alakítsatok ki, de különösen, ha védett ez az épület, az még kevésbé, és hogyha pici terekből áll, mint ahogy a Villa Kabala is pici terekből áll, szóval én azt gondolom, hogy azért ez nagy kihívás lehetett a kezdetekkor megálmodni, hogy oké, akkor ide mit és hova tudunk majd elhelyezni, meg hol lesznek a vendégek ebben a térben.
A megvalósítása okoz inkább nagy kihívást a mindennapokban. Az, hogy mi ebben már akkor, amikor először megpillantottuk, láttuk a potenciált, és láttuk azt, hogy ez egy micsoda kis ékszerdoboz lehet, hogyha az ember megtölti élettel, megtölti egy szellemiséggel, hozzáteszi azt a pluszt, amit mondjuk egy ilyen épület megérdemel, akár a vendéglátás formájában, akár a napi szintű működés formájában. Úgyhogy mi tudtuk azt, hogy ebből mit lehet kihozni, de természetesen a megvalósítás az minden nap egy kihívás számunkra most is.
Na hát, hogyha többes számot használsz, akkor nézzük meg a csapatot is. Szóval oké, megérkezett a világot járt, Pestről hazatérő vállalkozó, hogyan teremt magának csapatot? És ami még fontosabb, hogyan őrzi meg ezt a csapatot?
Ez minden nap egy új kihívás. Ugye a vendéglátás az egy olyan szakma, ahol egyedül el vagy veszve. Van természetesen egy-két olyan szegmens a vendéglátásnak, ahol egyedül is meg tud állni a helyet, de abban a szegmensben, abban a minőségben, amit mi szeretnénk képviselni, természetesen egyedül nem tudsz recepciós, felszolgáló, szakács, takarítónő és minden lenni. Úgyhogy talán a legfontosabb alapja a rendszernek az a csapat. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, abszolút mindig többes számként gondolunk a Villa Kabalára, mert hogy ez nélkülük nem jöhetett volna létre. Nagyon szeretjük azt, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozhatunk 4-5 éve, ami azt gondolom, hogy egyedülálló jelen pillanatban a vendéglátósok között. Természetesen mi is rengeteget részt veszünk a napi munkában, a napi jelenléttel, és mindig is azt gondoljuk, hogyha a vezérlő húz, akkor a többiek is ott vannak a csatában. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát mindenképpen a Petrán kívül meg kell említsem a séfünket, Szabó Andrást, aki pontosan úgy húz, mint ahogy ezt mi is tesszük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit ő és a csapat együtt összerakott konyha szinten is, illetve hát a szellemiség szintjén, amivel nagyon-nagyon egyivásúak vagyunk, és egy irányba nézünk.
Mióta a csapattagja András?
Hát Andris már több mint 7 éve. Tulajdonképpen mi a Petrával, amikor leköltöztünk a Balatonra, akkor volt egy valaki, akit akkor szakácsnak és séfnek hívtunk, nagyon sokat köszönhettünk akkor neki, de mi ezt hárman kezdtük el akkor, láttuk, hogy ezen majd kell változtatni, de tulajdonképpen 3 főből jutottunk el oda, hogy most több mint 10 vagyunk, és egy teljes operációt viszünk így.
És ahogy mondod, a fluktuáció az hát közelít a nullához, mondjuk így, mert nyilván erőfordulhat kisebb jövésmenés, de azt hiszem, hogy a Balaton partján ezt kimondani óriási érték, hiszen minden vendéglátója arról panaszkodik, hogy jönnek-mennek az emberek. Mi az, ami összetartja nálatok ezt a csapatot?
Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy jó hangulat, egy jó légkör egy ilyen munkahelyen.
Ki a jó hangulat felelős?
Adjuk, vesszük a stafétát. Mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb napjai, de alapvetően szerencsére nincs nálunk az a fajta szakács és pincér ellentét, ami azért nagyon sok helyen meg tud lenni, úgyhogy mindenképpen csapatként tekintünk saját magunkra, illetve hát olyan körülményeket kell megpróbálni a helyzethez mérten kialakítani a részünk is, hogy ez egy élhető dolog legyen. Elsőként vezettük be a Balatonon azt, hogy van délután konyhai szervizstopp. Az azt jelentette, hogy ebéd és vacsora szervizt csináltunk, ami a hasonló szintű helyeken, meg külföldön ez egy abszolút bevett szokás volt. A Balatonon mi voltunk az elsők, nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, hogy a szezonban hogy nem vagyunk nyitva egész nap, de azt gondoljuk, hogy akkor lehet minőségi és kreatív munkát végezni, hogyha nem egy teljesen mosogató rongyként vannak az emberek tartva azért, mert augusztus van.
Ez érték a munkavállalónak is, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a munkáltatónak is bejött ez a szemlélet.
Igen, azt gondolom, hogy hosszú távon csak így lehet működni, attól függetlenül, hogy ez egy szezonális hely.
Előbb említettük a séfet, és hogyha már a téli szezon is szóba kerül, akkor nagyon sok mindenben lehet az a segítségetekre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy számtalan díjat elnyertetek az utóbbi években. Például kint van a bejáratnál nálatok a Michelin csillag is. Ennek különböző válfajait nyertétek meg. Kérlek, hogy mesélj erről, egy picit mutassuk be, hogy mivel tudjátok csalogatni akár a külföldi vendégeket is, mert talán azért náluk már komoly turisztikai motiváció lehet ahhoz, hogy útra keljenek.
Abszolút ez érezhető is a vendég összetételben, mivel a külföldi országokban nagyon nagy kultúrája, illetve nagyon nagy igény van erre a fajta kifinomult gasztronómiára, amit a Michelin is képvisel. Amikor első évben a Michelin tesztelt vidéken is, akkor megkaptuk a Michelin ajánlását. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis családi vállalkozásként ekkora nagy nevű gasztronómiai kalauz eljutott hozzánk Szigligetre, odafentre a hegytetőre.
Mit jelent pontosan a Michelin ajánlás?
Ez pontosan a Michelin csillagnak a belépő szintje, ebből bármelyik évben lehet Michelin csillag, ami nálunk a különlegesség, és azt gondolom, hogy a séf is, a Petra is, és illetve magamat is mondhatom egy ilyen motorjának, hogy a fenntarthatóság az abszolút fókuszban van a mindennapjainkban, ami miatt pedig megkaptuk már rögtön az első évben a zöld Michelin csillagot, amit tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt értünk el, amire pedig ugyanebben az évben voltunk a legbüszkébbek, az pedig az, hogy a Michelin ítészei szerint mi nyertük el a legjobb szervizdíjat egész országban, úgyhogy ez egy elképesztő büszkeség számunkra.
Na és akkor ezt is magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent a szervizdíj, a szerviz elismerés.
Szerviz és welcome díjnak hívják a Michelinnél. Ugye ez egy mindig egy misztikum, hogy ők hogy és mi alapján pontoznak, hogyan kategorizálnak. Nagyon szubjektív, azt gondoljuk, hogy mi csak tesszük a dolgunkat, és pláne ez volt a legjobb érzés, hogy a szervizre is azt érezték, hogy ez egy olyan különleges légkört, atmoszférát hozott még az ételek mellé, ami egyedülálló volt az országban is.
Ez azt jelenti, hogy a felszolgálás, az az étkészlet, amivel kínáljátok, vagy pontosan mit tartalmaz ez?
A Michelin abszolút egy kerek egészet néz. Régebben jobban fókuszáltak csak az ételre, most már abszolút a légkör és természetesen a hozzátartozó, ha az étkészlet, a belső atmoszféra, a szerviz természetesen, az italkínálat, a borpárosítások, és most már egy igazi komplex élményt néznek ők is, aminek egy szerves része természetesen a szerviz.
És akkor beszéltünk a Michelin díjakról, de említsünk meg egy hazai díjatokat is, a stílusos vidéki éttermiségnek van egy Sakura díja, ami ugye tulajdonképpen a japán vendéglátói kultúrát igyekszik népszerűsíteni, vagyis az omotenashi, jól mondom?
Igen,
omotenashi, a vendégvárás filozófiája a japánoknál, ugye, ami tulajdonképpen három pontra helyezi a hangsúlyt, tudd meg, hogy mit szeretne, mire vágyik a te vendég, dolgozz ki minden apró részletet, és az utolsó pont a hála, hogy legyél hálás a vendégeknek, hogy nálad volt, hogy téged választottak.
Azt gondolom, hogy valahogy ezt mi vidéki vendéglátósokként nem megszervezve és egy multi gondolkodással összerakva csináljuk, hanem ez valahol egy picit belülről jön. Nem csak nekünk, de hogy azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, akikkel együtt dolgozhatunk. Egyivásúak vagyunk, és ők is, mindenki szeretne adni magából egy picit ez alatt az élmény alatt, ameddig a vendégek ott tartózkodnak. És az a hála, amit tulajdonképpen ugye az a legszebb ebben az egészben, hogy ez egy oda-vissza játék, tehát nem csak a vendég hálás azért, mert ő kapott egy élményt, hanem mi is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy adhattunk egyet. És ez akkor működik igazán, hogyha mind a két oldalról ez a fajta alázat, ez a szerves része a mindennapoknak.
Hogyha már idegen kultúráknál tartottunk történetesen a japánnál, akkor mi az, amit te a különböző országokban tanultál? Vannak olyan fix pontjaid, olyan cölöpök, amit azt mondod, hogy igen, én ezt az angol nyelvterületen tanultam, ezt a német nyelvterületen, a japánt azt már behúztuk egy picit, bár nem tudom, hogy dolgoztál-e ott, de minden esetre az a szellemiség, az ugye mégiscsak itt van nálatok, és szívből jövő. Szóval, hogy vannak-e olyan emlékeid, ami berögzült, és ami mélyen nyomot hagyott benned más kultúrákból?
Hála a jó Istennek volt lehetőségem akár német, akár angol nyelvterületen jó helyen dolgozni. Nem külön egy dolgokat emelnék ki ebben. Én azt gondolom, hogy a nagy séfek, illetve nagy régi vendéglátósok azért tudtak nagyon sokáig jutni, illetve azért maradtak meg ebben a szakmában, mivel iszonyatosan nagy fejlődni akarás, és iszonyatosan nagy alázat van bennük. És ezt nem azt mondom, hogy itthon nem volt abban az időben, de hogy kint ennek sokkal nagyobb kultúrája volt, mivel az a fajta gasztronómia, amit mi is csinálunk, előre haladott állapotban volt mondjuk ezelőtt 10 évvel külföldön Magyarországhoz képest. És ugye, ha csak például a fenntarthatóságot nézzük, nem kell messzire sem menni, egy Ausztriában levő magas kategóriájú konyhában, vagy akár vannak ismerősök, akikhez jártunk ki gyerekkorunkban, nem igazán értettük, hogy a vasárnapi ebéd után miért van az, hogy 6 féle kukába szórják ki a szemetet, amikor megvolt az ebéd. És furcsáltuk azt, hogy a hölgytagok a családban pakolnak, rámolnak, a férfi tagok pedig mennek, és a szelektívet viszik ki minden vasárnap, külön színre gyűjtve ezelőtt mondjuk 20 évvel. És ugye, hogyha az ember ezekből kap egy bizonyos fajta injekciót, és ezt a magáéval tudja tenni, és ezt ugye utána később ezt láthatja mondjuk egy profi konyhában is, hogy ha a séf, vagy természetesen a srácok bármit dolgoznak a konyhában, soha nem látunk rendetlenséget. Azért, mert szervezve van, és azért, mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiát úgy sajátítsd el, minél kevesebb veszteséget termelj, és azon felül, hogy csak szelektíven gyűjtöd a műanyagot, ez annál sokkal-sokkal összetettebb tud lenni.
Na akkor erről is beszélünk majd még a műsor második részében, meg arról a bizonyos folyamatos fejlődni akarásról, a folyamatos megújulásról, ami bizony a ti konyhátokban nap mint nap jelen van. Úgyhogy kedves hallgatók, innen folytatjuk a beszélgetést majd Fölföldi Péterrel. Néhány perc után várunk vissza benneteket a rádiók mellé.